A Business Lounge vendége még mindig Varga Balázs, a TIXA alapítója. Az előbb átbeszéltük, hogy milyen vásárlói szokások vannak, hogyan lehet etikusnak maradni ezen a piacon, egyáltalán a magyar piacon nem sok-e legalább tíz jegyértékesítő platform. De akkor most menjünk rá egy kicsit a másodlagos jegyértékesítésre is, hiszen az nektek is érdeketek, hogy a másodlagos jegyértékesítők azok szintén etikusnak tűnjenek fel, és mondjuk egy jó partneri viszony alakuljon ki közöttetek. Ez hogyan lehetséges?
Alapvetően a biztonságos és etikus másodlagos értékesítés a fontos, és ebben mi a TicketSwap személyében jó partnere találtunk. Ők egyébként jól is léptek be a magyar piacra, ők egy holland cég, de rögtön Sziget, A38, Budapest part, tehát ilyen fontos kollabokkal léptek a piacra, és azt gondolom, hogy növeli a vásárlói bizalmat is, hogyha egy ilyen brendek kommunikálják őket hivatalos partnerként. Úgyhogy mi is viszonylag az elsők között beálltunk a sorba, és mi meg egy ilyen nagyon széles rendezvény palettát hoztunk be a swap alá.
Oda befér egyébként a színház is?
Mi bármi, igen.
Az elsősorban az is egy könnyű zenei.
De bármit feltölthetsz igazából.
Inkább zenei jegyértékesítéssel foglalkozik.
Főleg zenei, de bármit feltölthetsz, kivétel, hogyha azt kifejezetten tiltja a szervező, mert néha vannak olyan esetek, ahol ezt valamilyen
nem támogat. BDSM party?
Nem, de inkább mondjuk a nevesített dolgok a problémásabbak.
És a másodlagos, ez azt jelenti, hogy mondjuk én megveszek egy jegyet, de nem tudok elmenni, mert megbetegszem, vagy bármi bajom van, akkor te el tudom adni, ugye?
Pontosan ez erről szól, és ez segíti az elsődleges értékesítést
és
is.
És akkor ne a Facebookon adjam el, meg ne máshol, hanem
eddig ez volt.
Egy biztonságos platforma jobb eladni, mert ez az eladó számára is kényelmesebb, hogyha sikerül eladni egyet, akkor pénzéhez jut, még az eladási folyamat közben is tudja állítani az árat, ha mondjuk már kapunyítás van, de még mindig nem folyott el egy, akkor lejjebb viszi az árát. A vevő pedig könnyebben vesz elsődleges jegyet, mert tudja, hogy ha véletlenül közben jön valami, akkor még mindig van egy hely, ahol el tudja adni, és nem marad a nyakán az a jegy.
Beszéljünk egy kicsit a partneri viszonyokról, hiszen nektek is van, a TIXA-nak is van kapcsolata a fesztiválokkal, koncertszervezőkkel, hogy ezt az első részben elmondtad. Itt mik azok a buktatók, amiken elbukhat a bizalom például? Tehát itt hogyan lehet jól etikusnak maradni? Mert az etikát azt többször felhoztad már. Csak nem tudom, hogy itt például mi az, ami már túl
másodlagos értékesítésnél?
Nem, az elsődlegesnél.
Az elsődlegesnél?
Igen, egy fesztivállal való kollab esetében.
Hát szerintem egy fesztiválnál mondjuk nagyon sokat számít, hogy egy nagy tömeges indulást le tudunk-e menedzselni, szerintem ezzel sok mindenkinek voltak különböző problémái, nekünk is voltak hasonló problémáink már, illetve mi szerintem azzal tudunk még sokat segíteni a szervezőknek, hogy amit megtanulunk, azt tapasztalatként átadjuk a szervezőnek. Például ez egy beléptetésnek a megtervezése, vagy lebonyolítása során ez egy fontos, hogy viszik oda az eszközparkunkat, akár meg tudjuk oldani a fesztivál konkrét egyértékesítésén kívül azt is, hogy csipes karszalagokkal menedzseljük a közönség készpénzmentes fogyasztását, vagy éppen a stábnak a dolgozói ebédeltetését. Tehát egy csomó olyan kis plusz szolgáltatásunk van, amivel csökkenteni tudjuk a nyomást, ami a szervezőkön van. Mert ugye egy fesztivál az arról szól, hogy egész évben szervezed, és utána 3-4 nap alatt csúcsosodik ki minden, ott nagyon sok terhelés van az alapcsapatán a fesztiválnak, és persze alkalmi munkavállalókkal kiegészül ez, de fontos, hogy megbízható és jó szolgáltatók segítsék a fesztivál működését.
Egy TicketSwap típusú cégnél csak olcsóbb jegyet tudok venni, mint az elsődleges jegy, ugye? Tudod drágábbat is?
Tudsz drágábbat is, de van egy százalék. Sapka. Igen, van egy ársapka a Swap-en, hogy a jegyértékének maximum 20%-kal, annál magasabb, csak maximum 20%-kal magasabb összeget kérhetsz el eladóként.
Tehát az üzérkedés az ilyen formán eléggé vissza van szorítva.
Igen,
de valamennyire úgy működik, mint egy tőzsde, tehát hogy minél közelebb vagyok mondjuk az időponthoz, annál olcsóbb a jegy.
Igen, mondok egy jó példát, két héttel a koncert előtt elfogy minden jegy, akkor, ha valaki fölteszi a Swap-re jegyét, akkor szerintem több pénzért is el tudja adni, mint amennyire vette. De szerintem a Swap-nek a eladóit nem ez motiválja igazán, hogy ők pénzt keresnek, vagy egy kis számú olyan felhasználójuk van szerintem, aki ténylegesen üzélkedni akar. Aki üzélkedni akar, az valószínűleg ezt egy hivatalos csatornán kívül oldja meg. És utána, ahogy közeledik az esemény, akkor egyre több ember van úgy, hogy neki közbejött valami csökken, és az organikus érdeklődés az esemény iránt, és olyankor pedig mondjuk koncert napján már valószínűleg olcsóban tudod csak eladni, mint, mint amennyire vetted, de még ott is jól járhatsz, mert lehet, hogy a te olcsóbb árad az még mindig olcsóbb annál, mondjuk amennyire kapuban árulják a belépőt, ha maradt a kapuba.
Beszéltünk egy picit korábban a Pesti Estről, és ugye arra, amikor a Pesti Estet használta mindenki, aki programot keresett, az azt gondolta, hogy a Pesti Est örök, maximum egy picit át fog alakulni, de hogy igazából ez egyszer csak földbe állt, és az nincs tovább. Mert hogy a világ megváltozott. Amikor a világ változik, erre a változásra hogyan tud felkészülni egy jegyértékesítő platform? Vajon mi lesz az az idő, amikor eljön az, hogy már feleslegessé válik egy jegyértékesítő platform?
Jó kérdés.
Bízol benne, hogy nem lesz ilyen.
Nyilván, de mindig kell legyen B-terv, nem?
Változtatni kell a szolgáltatást, meg bővíteni kell nyilván, ezt érezzük, mert nyilván most is vannak egyszerű megvásárolható webshop-szerű pluginek, amiket is lehet eladni. Én azt gondolom, hogy még mindig akár partneri vonalon, akár vásárlói vonalon szükség van az ügyfélszolgálatra és a szaktudásra, és segítünk stratégiát állítani egy értékesítésben.
Itt most egyébként, amit mondasz abban, azt hallom ki, hogy a személyes kapcsolat. Tehát, hogy valamilyen, tehát például a Tixa is, bár nincs arca, mondjuk te vagy most itt az arca, de mégis úgy érződik, hogy kell, hogy legyen egy ilyen humán, érezhető humán erő egy ilyen platform
szerintem,
mögött.
Szerintem az egész zeneiparra ez egy jellemző.
Hát nem csak a zeneiparról beszélünk, hanem egyáltalán kultúrafogyasztásról beszélünk
igen,
most.
Igen, és az ott szerintem a személyes interakció az fontos, és például erre szoktam néha azt mondani, hogy amikor bejön egy erősebb külső hatás egy szektorba, legyen az például akár politika, vagy abból az irányból érkező befektetők, hogy attól nem kell feltétlenül megijedni, mert mi, aki a kultúrát csináljuk, akár alkotói oldalról, akár szolgáltatói oldalról, mi egy sokkal állandó figurák vagyunk, mint ezek a politikai szereplők is. És ezt próbálom néha a többi partnernek is sugallni, hogy ettől ne féljenek, de nyilván mindenkinek a saját működését kell elemezni egy válság alatt. Én például a legutóbbi gazdasági válságnál még nem jegyértékesítő voltam, bár dolgoztam egy jegyértékesítő cégnek abban az időben, de én elsősorban koncertszervező voltam, és ott az nekem komolyan rombolta az önbizalmat, mert nem tudtam, mi történik, csak azt tudtam, hogy olyan zenekarokat hozok Magyarországra, mint amikre büszke vagyok, és mégsem tudom azokat a számokat hozni vele, mint 4-5 évvel ezelőtt. Hiába jó a produkció.
Na jó, de ezt nem tudod, vagy ezt személyes üzenetként vetted, vagy ilyen személyes
akkor igen, persze, de ugye 20 éves fejjel másként élsz meg egy gazdasági válságot, mint egy 11 néhány évvel később.
Ma egy ilyen cég hogy tud túlélni? Mekkora tartalékot képez?
Hát nálunk van fejlesztési tartalék, meg vésztartalék is, és...
Ez a 8 év az elég volt.
Elég volt, bár nyilván a Covid ezt megtörte, viszont mivel jó tartalékaink voltak, ezért mondjuk nem nagyon kellett eladósodnunk, és ez egy fontos dolog, hogy a Covid alatt is stabil maradt a szolgáltatás, nem építettük le a csapatot, stb. Nem azt mondom, hogy folyamatosan végigfejlődtük a Covidot, mert azért ez egy olyan mértékű válságban megáll a kultúra, abban fejlődni azért nehéz, de onnan most már ott tartunk, hogy most a legmagasabb a csapat létszámunk így az elmúlt 8 év alatt.
Ezt a pénzügyi kultúrát egyébként te hoztad be a cégbe, vagy már fölvetted azokkal, akik elkezdtek veled dolgozni?
Saját útnak érzem, mert egy kicsit ez lehet negatív jelző, és lehet, hogy kicsit óvatos vagyok néha a fejlődésnél, vagy annál, hogy mit investáljak ebbe, mert azért egy koncertet megszervezni, meg egy ekkora jegyportált üzemeltetni, az teljesen külön dimenzió, és így ennek érzem a felelősségét, és akár olyan értelemben is, hogy kezeljük más pénzét is, mint a bizományos értékesítés során, meg nekünk a folyamatos jó szolgáltatás a lényegünk, és hogyha ezt fent tudjuk tartani, akkor is, ha éppen válság van, és nem azonnal leépítjük a szolgáltatást, akkor ez egy jó üzenet a partnereink felé, és hosszatávon is foglalkozni fognak velünk.
Covidon túl, de még talán a recesszión innen, most egyébként hogyan látod így 22 év végén a piacot? Visszafogták már az emberek a költést? Láttok valami ilyesmit, vagy nem?
Vidéken látom egy kicsit azt, hogy ott már belengedték jobban a helyszínbezárásokat, ami aztán Budapesten is persze meg fog történni. És egy közepes méretű vidéki városban szerintem ez elég tragikus, mert ott néha egy klubban a városban, vagy egy műfázban, és ha az bezár hónapokra, akkor, hát akkor mit fogyaszt? Igen, és utána, hogyha vége lesz ennek, akkor utána mit fog fogyasztani? Mert ugye azt a COVID után is láttuk, hogy akik, van a közönségnek egy része, aki mondjuk abba hagyta ugye a színházba járást, vagy egyáltalán a kultúrafogyasztást, és utána a kinyitás után nem mindenki állt vissza arra, hogy ő újra emberek közé menjen, és ezért fizessen is.
Te a klubokat mondod, én meg egy picit így a másik oldalra lennék kíváncsi, tehát én azt látom, hogy például a színházak tömbe vannak, hál' Istennek. Itt például láttok bármiféle visszaesést?
Szerintem a színházaknál jól ment át annak az üzenete, hogy milyen nehézségei vannak a színházi szakmának. És aki számára fontos a színház, az a jegyvásárlásával erősíti meg azt, hogy ő...
De gondolod, hogy amiatt mennek színházba, hogy támogassák a...
Nem, nyilván, mert jó minőségű produkció.
Ez egy közösségi élmény.
Igen,
egyben. Így van. Tehát közösségi élmény.
És ahogy egy színháznak is megbillen a költségvetése, ez legyen akár támogatási rendszer miatt, akár a válság miatt, vagy akár az energia problémák miatt, ami teljesen vegyes, tehát egy több összetevős történet, de most néha egyszerre több minden üti meg őket, akkor ott ő csak a jegyvásárlóira, a közönségére számíthat. És szerintem a színházak jól tudtak üzenni ezzel kapcsolatban, a problémáikkal kapcsolatban, hogy nekik most kiesett a támogatásuk, vagy megnőtt a rezsijük, és így jól kommunikáltak, míg egy kicsit zenekari oldalról ezt nem látom mindig annyira egyértelműnek. És szerintem zenekari oldalon egy gond van a színtérrel, hogy nagyon sok még mindig ez az ilyen ingyenes faunapszerű rendezvény, amit persze hívhatjuk faunapnak egy több ezres városi fesztivált is, de a koncepció ugyanaz, hogy... És amíg egy zenekar ott jobb gázsit kap, mint a belépős fesztiválokon, addig nem teljesen egészséges a piac. És kultúrafogyasztói oldalról van olyan szegmens, aki ezzel a faunapra kimegyek dologgal, kipipálja azt, hogy ő az a megvolt az éves kultúrafogyasztása. Ami persze nem egyformán van igény bennünk rá, de nekünk azokra kell fókuszálni, akik hajlandók áldozni a kultúrára, akár jegyvásárlás formájában, közösségi támogatás, merchandising és hasonlók, vagy lemezvásárlás zenekarok esetén. Ez az izgalmas igazán, és hozzájuk kell igazodni, de figyelni kell a nagy tömegnek a attitűdjét is.
Köszi, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm én is.
Hölgyek, urak, Varga Balázzsal, a TIXA alapítójával beszélgettünk. Ez volt már a Business Lounge. Köszönjük a figyelmeteket, további szép napot, jó rádiózást. Találkozunk két hét múlva. Szevasztok.
Sziasztok.
Sziasztok.